Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Jártam itt nem olyan nagyon-nagyon rég, és az ételtársítások kérdéskörébe belepostoltunk. Arra gondoltunk, hogy ezt mint egy folytatva az étkezés gyakorlati részére térnénk át. Nem receptekkel készültem, receptek terén is kedves barátaim, kollégáim szoktak segíteni, ugye a főzőkörök erre valók. Én lényegében ételkészítési elmélet, illetve párosítási elméletből készültem. Szeretnék néhány emlékeztető diát felvetíteni. A kiegyensúlyozott táplálkozásban, lehet, hogy furcsán hangzik, de 75-75% a gabona, illetve a szénhidrátok aránya, 15-30% a zsiradék és 10-15% a fehérjék aránya. Egyre inkább egyébként kikezdik ezt a fajta összegzőt, ugye ez egy viszonylag régebbi, még a Kellogg-féle modelltől származtatható ábra. Ugye akár a mai világban, akár a paleolit táplálkozás, akár más étrendi divatok vagy irányzatok kikezdik ezt. Általánosan mégis azt mondható el, hogy a gabonafélék, hüvelyesek általában a szénhidrát források képezik az étrendünk alapját. Ha valaki nem mozog, nincs annyi testedzés a napjában az életében, akkor nyilván csökkentenie kell. Tehát amikor ezt kigondolták, ezt az arányt, akkor még nem igazán tudták, hogy ennyire ülő életvezetés, életmód, életmodell alakul ki. Tehát ha valaki esetleg azt olvassa, azt hallja, hogy hát azért ez nem egészen így van, a szénhidrátok bősége egyáltalán nem egészséges dolog. Egyrészt nem véletlen, hogy 55-75%, tehát elég tág ez a határ. Másrészt, ahogy mondtam is, a passzivitás, az ülőfoglalkozás során általánosan a szénhidrátok, kenyérfélék, gabonafélék, műzlik csökkentését szokták javasolni. Az alapvető ételcsoportok, nem mondok ezzel újat, de szeretném aláhúzni, gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék, cereáliák, diófélék, hüvelyesek, tehát általánosan nem hús, tej, sajt alapú étrendet képzelünk el az emberiség, az ember egészséges táplálkozásának a bázisául, hanem ezeket. Viszont én azért nem, vagy azért vigyázok azzal, hogy egészen konkrét javaslatokat tegyek, mert önök, akik most itt ülnek, más szervezettel rendelkeznek egymáshoz képest. Tehát mi magunk nem rendelkezünk minden tekintetben azonos emésztőrendszerrel, ezért számomra általánosan megbukik minden olyan irányzat, amelyik 100%-osan konkrét javaslatot tesz minden ember számára, vagy bizonyos vércsoport számára. Én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, viszont alapeszmék, alapelvek tekintetében ez kimondható. Van, akinek több a gyomorsava, ez tény. Ott a fehérjéket lehet bővebben adni, valakinek kevés a gyomorsava, ott a zsiradék és a fehérje nyilván sokkal kevesebb, és ha már gyomorsav, hadd utaljak a gyomor gyulladásra és a fekhérre, ugyanis az étel társítások során, az étkezési modell, a menüsor összeállítása során elsősorban a gyomor hasnyálmirigy béltengelyt vesszük alapul. Tehát a gyomrunkra vigyázunk. Mi az, ami a gyomrot kikezdi? Hát a rendszertelenség, hiszen a gyomorban úgynevezett biológiai időmérés történik, tehát olyan szakaszos működésű rendszer a gyomor, amelyik méri az időt. Az étkezések között eltelt időt a gyomor méri. Ezt úgynevezett biológiai belső órának is nevezik. Nyilván minden szervünknek külön, bizonyos szempontból külön órája van. De a biológiai óra az az egész testünkben időmérés működik. Ezzel én most nem foglalkoznék, ez inkább a gerontológia, az öregedés kutatás területe. De hogy a szervezetünkben pontosság, precizitás, sorrendiség van, ez biztos. A gyomor egy olyan rendszer, amelyik összeköttetése van az aggyal, a központi idegrendszerrel és a szájüreggel. A szájüreg, amikor rágjuk a falatot, akkor adja le az impulzusokat, hogy pontosan mire is, vagy nagyságrendileg, mire is lehet számítani a gyomornak. Tehát amikor rágunk, a rágások száma és a rágás ideje befolyásolja a gyomor egészségét, nem beszélve arról, hogy a nyálban, tehát a szájban termelődő emésztőenzim rendszerben olyan anyagok vannak, amelyek lugosítanak és védik a gyomrot. Az elégtelen rágás során, tehát a gyomorfal nem kapja meg azt a mennyiségű gyomorfal védő lugos anyagot, úgy nevezzük, hogy mucin, amely szükséges a belső védelméhez, tehát a gyomornak van saját védelme, de a gyomor arra is számít, hogy az elégséges rágás során a falat úgy érkezik a gyomorba, hogy az úgymond semleges, gyengén lugos kémhatással van bevonva, tehát ez a bizonyos nyál nevezett enzimrendszer és ugye benne lévő lugosító sok anyagok ott vannak. Miért mondom ezt el? A gyomrunkra tehát vigyázunk, a gyomor kis görbületét látjuk, illetve a nagy görbületét, nem egyenes a gyomor, vagyis nem függőleges, hanem enyhén ferd. Vajon miért? Mindennek oka van. És amikor étkezünk, ezt egy kicsit olyan bevezetésnek szánom, de én nem igazán hiszek a bevezetésekben, ezért a megfigyelék ez már viszonylag konkrétabb szakmai rész. Tehát a gyomor az a középvonaltól enyhén balra fekvő, nem függőleges, másfél liter űrtartalmú, úgynevezett horog alakú, tehát horog alakú, izmos falú, üreges szerve, tulajdonképpen egy kiszélesedett csővezeték, vagyis tartály. A gyomor tehát egy szövetből álló tartály, amely étkezés során hagymahéjszerűen telítődik, tehát mutatom, a falat, ahogy lecsúszik a nyelőcsövön, a kisgörbületen tovább csúszik, minden egyébként, amit megeszünk, az itt a kisgörbületet érinti, ezért a fekélyek, tehát erős paprika, a csípős dolgok, a borsos ételek, a forró fűszeres levesek is mind-mind ezt a kisgörbületet veszik célba, nem véletlen, hogy itt alakul ki 35-40 éves kortól kezdve a kezdődő fekély, vagy fekély kezdemény, itt tetszenek látni, fekély kezdemény, amiben a sav beleülve mélyíti, és továbbiakban a Helicobacter pylori nem igazán barátja a gyomrunknak. Ő az, aki tovább belefúrja magát a gyomorfalba, és mélyíti ezt a bizonyos fekélyt. Egyébként minden második, harmadik embernek a gyomrában van Helicobacter pylori, mégis csak 10%-oknál alakul ki az életúti stressz és egyebek hatására a fekély vagy fekély kezdemény. Ezzel csak azt jelzem, hogy a Helicobacter nem biztos, hogy elsődleges tényezője ennek a problémának, hanem az ember életvitele, a gyomorfal sérülékenysége befolyásolja. Ecetes savanyúságok, mustáros ételek mind-mind úgynevezett nyálkahártya eróziót hajtanak végre, tehát gyengítik, sérülékenyé tehetik a gyomor nyálkahártyáját, és a falat, kérem szépen, itt a nagy görbületen, ahogy így próbálom így mutatni, hagymahéjszerűen felrakódik, utat engedve a következő falatnak, és az evés után 35-40, inkább azt mondom 45-50 perccel elfogyasztott folyadéknak, amely a hagymahéjszerűen nagy görbületre felrakódott étel, ugye már nincs útjában ennek az elfogyasztott italnak, lényegében már tova tud haladni egészen jól. Szoktuk említeni, itt is említem, hogy az étkezés közben, vagy az étkezés után azonnal, egy rövid időn belül elfogyasztott ital nem távozik el a kisgörbületen, bárcsak így lenne, ugye a patkóbélbe, az a cél, azért ittunk, hogy ez eltávozzon, és minél hamarabb ellásson bennünket a folyadékkal, hanem összekeveredik az étellel, és egy rossz emésztést tesz lehetővé, mert a gyomor, amikor érzékeli, hogy folyadékkal telítődött, vagyis evés közben ittunk, vagy evés után közvetlenül ittunk, a gyomor felrakja ugyanúgy hagymahéjszerűen az ételt, azonban megindítja már is a csavaró mozgást. Erről is talán már korábban beszéltem, csak még egyszer mondom emlékeztetőül, illetve aki esetleg nem volt egy korábbi alkalmon, kifárasztja a gyomrot, tönkreteszi a gyomrot, fáradékonyá teszi a szervezetet, és álmossá tesz bennünket, amikor a gyomor feleslegesen. Egyébként ez majdnem pontosan olyan mozgás, mint amikor mi csavarunk egy kimosott ruhát. A gyomor is, tehát keresztirányú forgó mozgással, ugye az oldalsó és haránt izmokkal próbálja az elfogyasztott vizet kicsavarni az elfogyasztott ételből, és ezáltal a folyadékot továbbítani. Nos, ez az, amikor hibás az étrendi modell. Személyes véleményem az, hogy ezt nem oktatják, nem tanítják. Életemben nem hallottam erről szakmai oktatást, sem a főiskolán, sem az egyetemen, hogy például ne ígyunk evés közben. A szakma nem törődik az ilyesmivel, nem foglalkozik vele, nem fontos, mindegy, csak ígyunk valamit. Lássuk el magunkat folyadékkal, de egyáltalán nem mindegy. Hiszen maga a szakma tanítja azt, hogy itt egy precíziós munka történik. Ez nem játék, hogy össze-vissza ehetünk és össze-vissza ihatunk. Ezek precíziós műszerek, és ha a gyomor is ez, nem véletlen, hogy könnyen tönkre is mehet. Megyek is tovább, a hasnyálmirigy, pankreász a következő régió. Nem beszélek erről sokat, csak jelzem, vércukorszintbeállítás, lugosítás és emésztés. Tehát mind a fehérjék, mind a szénhidrátok, mind a zsiradékok emésztését elindítja. A hasnyálmirigy a szervezetünk egyik legkomolyabb, legtapasztaltabb, legbecsülendőbb szerve a pankreász. Elképesztő komoly munkát végez centrális szerv, tehát központi vezérlést is biztosít, és itt tetszenek látni az epe hólyagot, amely szintén, hát mint egy barátja a hasnyálmirigynek, az epe hólyag segíti a lipázok, zsiradékbontás beindulását. Tehát gyomor, hasnyálmirigy és bél. Amikor a menüsort összeállítjuk, akkor erre a három szervre, vagy szervrendszerre gondolunk. Tehát azért vezettem ezzel fel a menüsor összeállítást, hogy láthassuk, mi az, ami vezérel bennünket, amikor menüsort állítunk össze. Általánosan, remélem, hogy ez nem fog annyira furcsán hangozni a számból, egy családban érdemes előre egy héttel, nem muszáj 3 héttel, vagy 2 héttel, előre egy héttel néhány napos menüsort összeállítani. Egyébként ez segíti a rendszerezett bevásárlást, és tudatossá teszi az étkezést a családban is, hogy az ember előre gondolva egyfajta menüsort épít fel. Amikor felkelünk reggel, akkor mindig iszunk. Ajánlott, ez egy ajánlás, indikáció, bőséges folyadék bevitel, én bízom benne, hogy ezt már önök megszokták, és így élnek. Aki nem folyadékkal kezd, ott a szervezet belső automatikája máshogy indul el, akár a boldogsághormonok, akár a belső tisztító mechanizmusok nem úgy játszódnak le, ugyanis a szervezet, amikor reggel a folyadékot kap, akkor indítja el az úgynevezett teljes perisztaltikát. A teljes perisztaltika egészen a nyelőcsőtől, egészen a bél utolsó részéig tart. Teljes, egész nagy perisztaltikánk nem sűrűn van a nap folyamán. Van, aki kávéval indítja be, ez ugye általában nem annyira javasolt. Folyadékkal van, aki pár csepp citromlevet tesz a vízbe. Ugye a citromlében lévő anyagok nem csak, hogy a gyomor-bélrendszert, ugye a szerves savak, nem csak, hogy a bélrendszert indítják be, hanem egy nagyon kíméletes epehajtást is végrehajtanak. Tehát a citrusfélék, úgynevezett aromás gyümölcsök, citrom, grapefruit, narancs, néhány csepp ilyen típusú gyümölcs levének adása tiszta vízbe vagy gyógytejába a kíméletes epe ürülést elindítja, és ne felejtsük el, hogy amikor az epe reggel ürülni kezd, akkor a máj is egy tisztító munkát indít be. Olvastam olyan leírást, hogy zsírt kell lenni reggel, sertészsírt vagy vajat, az indítja be az epe működést. Szóval általában bizonyos irodalmakban az a cél, és látják az emberek és a szakemberek is, hogy szükséges reggel egy epe indítás. Nyilván nem zsírral képzeljük ezt el, hanem inkább aromás gyümölcsök fogyasztásával. Ha már itt tartok, hogy a testkontroll elnevezésű irányzat is gyümölcs reggelit javasolt, és nem véletlen, hogy egy nagyon jó közérzetet biztosított. Annak ellenére, hogy a reggeli kihagyását, vagy csak gyümölcsel való pótlását én nem szoktam javasolni, mert bár bizonyos szempontból előnyös, de megvan a maga eredménye sajnos a délutáni esti időszakban, viszont azt eredményezi, hogy délelőtt a máj az epe nagyon szépen tud tisztulni. Tehát folyadék bevitel. Egy ábrát látunk, ez igazából csak kedvcsináló, csak a színek annyira nem jönnek vissza. Egy reggeliző asztalt látunk. Az az üzenete ennek az ábrának, hogy bizonyos értelemben a reggelit, a reggeli kultúráját vissza kell, hogy hasznos lenne visszahozni. Magyarországon és általában a fejlődő fejlett országokban a reggel nem így indul, mint ahogy itt az ábrán látjuk, hanem gyors reggelivel, vagy egy kávéval, ki mivel kezd, nem igazán ülnek le a családok reggelizni, pedig a reggeli kultúrája fontos, a vérnyomásra, a vércukorszintre, úgynevezett szerotonin rendszerre hat a megfelelő minőségű reggeli, ismerjük ugye a Kellogg nevet. De a Kellogg's Cornflakes, ugye ami a Kellogg névből származik, is visszavezethető a dr. John Harvey Kellogg nevére, de megmondom őszintén, ezek a mai cornflakes-ek nem egészen azok, mint amiket Kellogg doktor úr modellként szánt. A Kellogg-féle modell általában főzött vagy sütött édesítés nélküli gabonából, nem túl sok aszalványból, nem túl sok dióféléből és gyümölcsből állt. Kellogg-féle műzli reggeliben nem igazán volt sok méz, nem volt cukor, nem volt keményítőszörp, nem voltak az ipari anyagok, és elég egészségesnek számított az ilyen típusú reggeli, nyilván teljes gabonákkal, tehát a régi időben még pejhek sem voltak, hanem egész gabonákat főztek, vagy pedig daráltak, és a darából készítettek teljes örlésű pudingokat, illetve hát kásaféléket, tejbegrízt úgymond, aztán később a tehéntej helyett is növényi, úgynevezett vegetáriánus vagy vegán tejek kerültek be az étrendbe, és ezek még jobbá tették, hiszen a reggelibe beiktatott tehéntej megemeli a triptofán szintet, a triptofán aminósav. A triptofán szint megemelkedése álmossághoz vezet. Ezért a tehéntej álmosít. Nem mondom, hogy altat, a cukros tej már igen. A tehéntej általánosan nem emeli a bioritmus, nem élénkít, hanem a tehéntej az elbágyasztja a szervezetet. Tapasztaltuk már ezt? Amikor a zappehely bejött Magyarországra, akkor megjelent az amerikai zappehely reggeli a reklámokban, és mit láttunk a zappehely reggeliben, hogy a kedves amerikai család fogja a tejet, és a friss tehéntejet önti ki, és abba teszi a pejhet. Ez volt az igazi Magyarországra bejött hát új műzli divat. Az emberek is rohantak lényegében tehéntejet vásárolni, és beletették ezeket a műzliket. Hát ebben az volt a probléma egyrészt, hogy a tehéntejbe rakott műzli egészen komoly altató hatással rendelkezik, főleg, hogyha még meg is édesít egy jó sok mézzel, és nyilván, aki ezt elkezdte fogyasztani, az nem azt tapasztalta, amit a reklámban ugye üzentek, hogy itt a fitség és hát a jó közérzet jelenik majd meg, hanem elbágyasztotta őket, elfárasztotta, ennek több oka is volt, még egyszer mondom, tehéntejben lévő triptofán, a zappehely által beszívott jelentős mennyiségű folyadék, és mivel a tehéntej alapvetően szárít, és maga a zappehely is, nem fogyasztottak az emberek elég vizet. Kiszáradt az agy, illetve hát idézőjelben, szóval fogyott a nedvesség a víz a szervezetből, és nem igazán volt jó a közérzet, az emberek úgy érezték, hogy az appelhelytől, meg az ilyen típusú reggeliktől, mintha egy kő lenne a gyomrukban, nem vált be sokaknak, és visszatértek a normál felvágottakhoz. Tehát amikor bejön egy új divat, vagy életvezetés, életszemlélet, akkor sajnos nem társul hozzá az a fontos információ halmaz, ahogy azt fogyasztani kell. És Amerikából egyébként én ezért félek egy picit az Amerikából, vagy bárhonnan átjövő divatoktól, mert Amerikában ennek már több száz éves kultúrája van. Tehát aki műzli reggelit fogyaszt Amerikában, vélhetően, nem biztos, hogy így van, de sok esetben, már hosszú ideje esetleg vizsgálta, olvasta, vannak erről szakirodalmak, és van ennek kultúrája, az amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon nincs. És a húsos, sajtos étrendhez hirtelen műzli tenni, nem minden szempontból jelent pozitívumot. Általánosan, ugye, tehát a triptofán, a tehéntejet délelőtt nem igazán tehéntejet fogyasztunk. Ha valaki fogyaszt tehéntejet, akkor általában délután inkább esti időszakban engedhető meg, és a savanyított tejkészítmények ma már sokkal jobban javasolhatók, mint a natur, tehát a kazeínben gazdag natúrtej. hiszen a savanyított elkészítmény az ionizál. Az azt jelenti, hogy olyan pH-t hoz létre a szervezetben és a vastagbélben, olyan kémhatást, ami segíti serkenti az idegrendszeri működést. Tehát nyilván nagy különbség van tej és tejtermék között. A sajt és a túró között is óriási a különbség. Tehát amikor egy szakirodalom azt felsorolja, együnk tejterméket, kettős pont joghurt, kefir, túró és sajt. Ez óriási különbség. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kefir, joghurt, túró vagy sajt. Egészen más, nyilván mindegyik tehéntejből származik, de egészen más a technológia. A kefir gombának a működése, a joghurt kultúra működése, a sajt étlelési folyamata, oltóenzimmel történő készítése, és a joghurt, ugye amúgy 17-18%-os fehérje tartalma, amiben nincs oltóenzim, tehát az is máshogy szívódik fel. Nem szabad mindet egy kalap alá venni, ezért személyes véleményem az, hogy a szakma, az élelmiszertudomány egyre inkább, én azt hiszem, a konkrétumok felé kell, hogy elmenjen. Talán már korábban mondtam, amikor hatalmas problémák vannak Magyarországon, járványok, H1N1, egyéb problémák, akkor rá szoktam menni a magyarországi hivatalos táplálkozás tudomány honlapjára. ANTS, OETI honlapokra, és meg szoktam nézni, hogy feltesznek-e a szakemberek valamilyen táplálkozási tanácsot. Hogy az emberek egy ilyen járványos időszakban, mint ami például most is közeledik, milyen étrendi direktívák, vagy ajánlások alapján tudnak haladni, és szinte minduntalan ilyet olvasok két mondatban, és ne felejtkezzenek el a kedves polgárok az egészséges táplálkozásról, és a helyes testmozgásról. Tehát ennyi van a szakmai honlapokon, nincs konkrétum. Ezért tartom, és tartjuk fontosnak azt, hogy beszéljünk akkor, úgyis olyan választékos az a magyar nyelv, fejezzük ki magunkat érthetően, és konkrétan édes reggelik. Édes reggelikhez általában teljes gabonákat használunk. Mi az, hogy teljes gabona? A teljes gabona azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb korpát távolítják el rólam. Szeretném megkérdezni, hogy a zappehelyről eltávolítják-e a korpát? Ugye zappkorpa néven ismeretes. Mégsem mondjuk azt, hogy a zappehely finomított étel, mint mondjuk a búza, ahonnan tényleg ugye a búzáról a korparészt eltávolítják, és fehér liszt marad. Mert a zab máshogy épül fel, a tönköly is. Ezért a zabpehely kimondottan hasznos és jó, ennek ellenére szoktam tanácsolni egy kis tejáskanálnyi zabkorpa adását egy-egy műzlihez. Ennek megvan a maga oka, részben azért, mert azért csak eltávolítják a zabról a korpa részt, de ha valaki nem tesz zabkorpát az ételhez, ugyanolyan jó, mert vannak más rost anyagok, például lenmag, darált lenmag, almarost, illetve, ha szabad ilyen kis titkot elárulnom, nyáron én magam sem logattam a lábam, hanem fejlesztéseket folytattunk, és sikerült megbarátkoznom egy olyan céggel, aki Svédországból hoz be cukorréparostot. Hallottak már a cukorréparostról? Tehát a cukorrépából kivonják a cukrot. Azt mondjuk, hogy jaj, de jó. Akkor ez innentől kezdve nem problémás. Tehát a nagy mennyiségű cukor kivonásra kerül a cukorrépából, ugye nagy nyomású gőzzel, most már nagyon, nagyon korszerű gépekkel végzik ezt, és visszamarad a tiszta cukorrépa szeletkéknek a rostja. És ezt nagyon kíméletes jó technológiával szárítják és porítják. Ebből egy tört fehér színű mikroszerkezetű, speciális rostokkal bíró cukorrépa rost lesz. Az érdekesség az, hogy a cukorrépa rostjai nem hasonlíthatók egyik olyan más növényhez sem, hiszen a cukorrépában speciális vércukorszint beállító rostok vannak. Miért? Vajon miért? Hát megint a én így tudom fogalmazni, a teremtőnket tudjuk dicsérni ezért, mert a magas cukortartalmú répának a rostjai pontosan olyanok, hogy ha valaki cukorrépát egészben fogyaszt el, nyilván nem egészben, hanem megtisztítva, akkor sem fog soha betegséget kapni. A cukorrépa rostok egyedi, önálló, úgy nevezzük funkcionális ballasztanyagok. Ezért a cukorrépa rost fogyasztása nem ugyanolyan, mint egy sima búzakorpa fogyasztása. Ezért ezt csak azért mondtam el zárójelben, mert rost és rost között, tehát van különbség. Általában az édes reggelikhez teljes gabonákat használunk, olajos magvakat használunk, a szalványokat, csírafélieket szoktunk-e csíráztatni, remélem, hogy igen, és nyers gyümölcsöket. A nyers gyümölcsök adását ajánljuk, és a reggelihez, ahogy mondtam, a cukorréparost kapcsán rostforrásokat alkalmazunk, tehát mit mondtam eddig? Zabkorpa egy jó rostforrás, de maga zabpehe is almarost. Darálfennak köszönöm szépen, és például cukorrépa rost adása. De ha valaki hozzá tud jutni ilyen gabonaféléhez, hogy amarant. Az amarant egy a búzához képest 10-15 szörös értékű gabona, nem olcsó mulatság. Egyébként puffasztott amarantként kerül forgalomban, és bár kevesen használják, inkább előszeretettel a hajdinát és a kölest alkalmazzák, és az nagyon jó, de az amarant időnkénti heti egyszeri fogyasztása a kölesnél és hajdinánál is egészségesebb. Egy elképesztő komoly gabonafiléről van szó. Mindjárt bele is kezdek a menüsorban, még az ebédről és a vacsoráról hadd ejtsek néhány szót. Az ebéd. Az ebéd általában sós ízkarakterű, tehát nem használunk az ebéd során édességet. Ez nem biztos, hogy jó hír, de azért szoktuk általában a reggelit édes ízkarakterre változtatni, édes reggeli. Ez nem mézeset, hanem inkább édes ízkarakter, gyümölcsös és asszalványokban gazdag reggelit jelent, hogy ne kívánjuk az édességet délben. Vacsorára megint lehet elfogadható az édes íz adása, de általában van, aki este is sósat, zöldségeset szokott, tehát zöldségben gazdagot szokott enni. A vacsora. Vacsorára általánosan nem fogyasztunk nehéz ételeket. Tehát gombát, puffasztó, mondjuk hüvelyesből készült ételeket nem fogyasztunk, rántott, olajban sült ételeket este nem fogyasztunk, és keltésztákat sem. Ha valaki megkérdezné, hogy tehát kenyeret sem, mert hogy a kenyér a maga nemében valljuk meg élesztős. Ajánlom kedves figyelmükben a kovásztalan élesztőmentes készítési módokat. Nevezhetem ezt gofrinak is akár. A gofri néven én nem azt az édes, finomított, felfújt valamit gondolom, hanem gofrinak nevezzük azt, ami sűrű palacsinta tésztával, akár sós módon is készült termék. Tehát gofri sütő, ha valahol van, valamelyik családban, háztartásban, a gofri sütőt beüzemeljük, és egy könnyű liszttel, tehát durumliszt, tönkölyliszt, zappehelyliszt adásával, esetleg rozsliszt adásával, valamilyen rost forma hozzáadásával egy vizes, sűrű palacsinta tésztát készítünk, és szoktunk bele turmixolni, ugye, tehát a víz helyett ásvány, tehát olyan ásványvizet, amelyik dúsított, széndioxiddal dúsított, vagy egy negyed vagy fél almát. A gyümölcs beleturmixolása a sűrű palacsinta tésztába elképesztően lazítja a tésztát. Gyakorlatilag ezzel válthatjuk ki a sütőport, hogy a gyümölcsben lévő levegőt turmixolom a tészta alapba, hiszen az almában elképesztő mennyiségű levegő buborék van. Ráadásul pont olyan méretű, ami kell egy tészta lazításához, tehát az almát használjuk lazításhoz. Arra kell figyelni, hogy ha túl adagoljuk az almát, akkor az elég nehéz lesz a sütéskor, mert nagyon nehezen fog leválni, vagy ráragad a gofri sütőre, ez csak jelzem, tehát inkább kevesebbe próbálkozzunk, mert kevesebb almával, mint hogy többen. Tehát ennyit a vacsora kérdésről, és azt hiszem, hogy most rá is térnék a menüsorra, és látják, milyen jó, hogy pont kézben van a menüsor, mert most elég nehéz dolgom volna, hogyha a számítógépről, illetve a monitorról kellene ezt megnéznem, sajnos a gép hibája miatt. Mandulatejben főtt zappehely kása almával. Ez a reggeli, tehát elidőznék minden étel mellett egy pár másodpercet. A mandulatejet egy néhány szem, általában fél maréknyi mandulával készítjük, tehát turmix gép. Volt már itt szó a turmix gépről? Tehát 500 watt fölötti turmix gépről beszélünk, és amennyire csak lehet, inkább egy minőségibb berendezést vásárolunk. Nyilván általában a tőlünk nyugatabbra fekvő, és nem keletebbre fekvő országok termékeit, vagy a távol keleten fekvő országok termékeit vásároljuk. És mondjuk egy német Braun tudmixgépre gondolok a szó valódi értelmében, vagy más német gépre. A lényeg, hogy ezek a gépek elég hamar elnyíródnak, hogyha sokat használjuk, főleg a mandula vagy a diófélék használata során. Ugyanez igaz a kávé darálóra is, hiszen aki vásárol mondjuk szezámmagot, és megdarálja ilyen gépeken, észre fogja venni, hogy a daráló bizony megszenved az ilyen típusú projekteknél. Tehát érdemesebb itt is komolyabb gépet vásárolni, ha megtehetjük. Zappehely. A mandula és a zappehely kiválóan kiegészíti egymást, ahogy mondtam, tehát nem tehéntejjel dolgozunk. Lehet kapni egyébként bioboltban kész növényi tejszíneket. Mandula tejszínt ugyan nem láttam még, de zab és rizs tejszínt, szója tejszínt lehet kapni. Ha valakinek nincs kedve, ideje repecselni időnként ilyen turmixolásokkal, akkor hasznosak lehetnek ezek a bio, főként biominősítésű, nyugati, német, osztrák, svájci tejszínek, de nyilván ezek magasabb árfekvésűek. Az egyik zab tejszín például elképesztően sűrű, és szoktam is talán hozni belőle időnként, vagy akár itt is kapható, nem tudom biztosan. Szóval alig lehet kirobbantani a dobozából. Hát szinte meg kell erősen nyomni, hogy ugye kijöjjön, mint egy kis kígyó, ugyan ki belőle ez a tejszín. Elképesztően jó, zöldborsó főzelékhez szoktunk zabtejszínt adni, rendkívül kellemes tejszínes íze lesz, és egy tejszín 4 személyes adag besűrítéséhez egy kis zappehely lisztel, vagy ha zappehelyszínt használunk, akkor értelemszerűen tönköly lisztel, tehát más típusú lisztel habarjuk, vagy sűrítjük a zöldborsó főzeléket, komplettálást mindig szem előtt tartjuk, a komplettálás ugye teljes értékű vételt jelent. Tehát a zappehelykását általában úgy készítjük, hogy a zappehelyet vízben tesszük fel, különben elég hamar le fog égni a mandula tejszínünk. Közben, miközben fő a zab, a zappehely, nem kell neki sok idő egyébként, aközben a mandula tejszínt elkészítjük, és mielőtt elengedné a zappehely a keményítőt, akkor öntjük bele. Ehhez kell egy kis érzék, megmondom őszintén, mert én most könnyen beszélek, hiszen kérdezhetnék, hogy akkor ez pontosan hogy néz ki. Aki már főzött zappehely kását, az tudja, hogy van egy bizonyos pont, amikor a keményítők hasadni kezdenek. Ekkor veszi fel a keményítő a vizet, mert az elhasadt keményítő láncok végei szabaddá válnak, és mindig vizet vesz fel értelemszerűen. Ezáltal azonnal összekapja a rendszert, és egy keményítő sűrű zabkása, zabkrém vagy puding áll elő. Hát puding akkor lesz ebből, hogyha turmixoljuk az egészet. Gyomorbetegek, bélbetegek számára a turmixolt zabkása egy gyógy élelmiszernek számít, hogy a fele köles, fele zab esetében egy fantasztikus köleses zabos pudingot lehet készíteni, és így a gyomor és bélbeteg emberek is gyógyulhatnak. Összességében a mandula tejet tehát akkor tesszük hozzá, amikor éppen elengedni a keményítőt, tehát összekapná a rendszert, és így beszívja, beszippantja a mandula tejszínt, rendkívül ízletes lehet. Ha netán, vagy tán, van valakinek otthon halva, ismerik a halvát, sajnos cukrozott formája is van ennek, a lényeg, hogy a halva hozzáadásával kellemes napraforgós, vagy szezámos, attól függ, milyen típusú halvát vettünk, lehet egy kicsit ilyen, úgy nevezzük, hogy Müller rizs ízű, mint lehet ezt a Müller rizst kapni az üzletben, egy kicsit így tejszínesebb, teltebb ízt kapunk. Tehát lehet egy kicsit fantáziatúsabban ezt elkészíteni, és így az zabpehely kását gyümölccsel fogjuk fogyasztani. Elárulom, hogy egy ilyen típusú reggeli elképesztően tápláló. Tehát amit itt jelzek, valószínűleg azt fogják mondani, hogy ez így elég sok. Elég tápláló. Az volt a célom, hogy érezhető legyen a menüsorból, hogy nem maradunk éhen. Mert az egészséges reform táplálkozás során én azt tapasztalom, sőt, kedves riporterek, riporterhölgyek is szokták kérdezni a rádióban, televízióban, hogy lehet élni, hogy lehet egészségben maradni, és hogy lehet nem éhezni az ilyen típusú étrendi formákon, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek rostban gazdag, tápláló, a tehetségközpont egyensúlyát beállító ételek. A reform táplálkozást érdekes módon sokan az éhínség mintájának vagy zászlóvivőjének tartják. Elképesztő, hogy nem az, ha egy köleskása után lehet menni, fizikai munkát végezni, elképesztő erőt biztosít a kovasav, a sejt működésben, a mitokondrium, így mondom most, a sejtek motorjának a működésében. Megyek tovább. Gombás rizs, kölesfasírt káposzta saláta. Láthatjuk, hogy gombát, barnarizst, hát itt barnarizsről van szó, gombát, barnarizst és kölest káposztával elegyítve C-vitamint, lugosító típusú gabonát, hiszen a rizs ugye az nem lugosít, a köles viszont igen, a gombával pedig proteint, fehérjéket viszünk be. A vacsora pedig itt éppen egy sós ízkarakterű, nyilván a szezámakrémet nem vastagon kenjük, amikor táboraink vannak, kedves kirándulók, illetve életmód táborokba járó hallgatóink, esténként meg szokták támadni az asztalokat, és egy vékony szelet kenyérre egy viszonylag komolyabb mennyiségű szezámmakrémet szoktak kenni. Ez eléggé megüli a gyomrot éjszaka, és azután érhet minket a vád, hogy hát milyen alapon beszélünk itt egészséges táplálkozásról, hogyha ezek nehezen emészthető ételek. Való igaz. A szezámmagot megpirítjuk az őrlés előtt, ezáltal sokkal könnyebben emészthető. Tehát ha valaki estére fogyaszt a szezámmagot, de nem pirított szezámmagból készíti, számíthat rá, hogy nem lesz egyszerű az emésztése. A szezámmag száraz pirítása során ugyanis úgynevezett feltárás, így nevezi a szakma, feltárás jön létre, nem véletlen, hogy a kávé és kakaobabot is feltárják pörkölés során. Egyébként el is távozik egy csomó olyan anyag, ami nem hasznos. Azért ne felejtsük el, hogy a diófélékben nyersen van néhány úgynevezett, hogy nevezzük ezt, antinutritív, tehát tripszin, gátló, emésztés zavaró, így mondom, emésztés zavaró anyag. Az emésztés zavaró anyagok nehezítik a gyomor és hasnyálmirigy bél működést, ezért a szezámot azért nem mindig javasolja a szakma, amikor mondjuk, hogy hát kálciumpótlásra a pirított szezámmag már alkalmasabb. Egyébként általában minden diófélét, olajos magot egy picit, ha megpirítunk, vagy megsütünk, akkor egy kicsit tehát fel lehet tárni, és könnyebben emészthetővé válik. Nyers kosztosoknál az áztatást javasolják. Én megmondom őszintén, hogy én azért itt is egy kis hőkezelést azért alkalmaznék. Paradicsommal. Na most a szezáma krém mellé betettük a paradicsomot, vajon miért? Hát az előbb említett okból, mert a szezámmag bizony gyomor működést igényel, bélműködést igényel, a paradicsom pedig emésztés serkentőként segíteni fogja az emésztést. Pirítós, a pirítós pedig rágásra ösztönöz. Második nap, nem lesz szám minden nap ilyen hosszú, csak jeleztem, hogy mennyi mindent lehet mondani egy napi menüsorról vagy étrendről. A második nap, egy kedves kollégám, Nagy Zsuzsa szakácskönyveit itt egyébként lehet azt hiszem megnézni, kapni. A Banán Betty névre hallgató kenyérpuding a megmaradó száraz kenyérből nem morzsát készít, Nagy Zsuzsa kolléganőm, hanem a megmaradó normál kenyérből, ami megszáradt, lényegében egy kvázi somlóit készít, ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy egy vaníliás, édes, mézes növényi, vagy szója, vagy rizs, vagy bármilyen növényi tejbe. Beáztatva, ahogy a kenyér fölveszi ezt az édes, jó ízű tejet, beszívja, és ezt lényegében, hát nem is somló, inkább mágyarakásnak nevezni, ahogy itt a papíron is áll, tulajdonképpen lekvárral, darádióval, adott esetben mákkal, egyéni fantázia szerint a szalványokkal összesütjük. És így előáll egy nagyon kellemes, jó ízű, rendkívül kellemes ízű házi készítésű mágyarakásunk, és így lehet hasznosítani egyébként reggelire a megmaradt kenyér végeket, vagy darabokat, nem hagyjuk ugye megpenészedni ezeket. Petrezselymes burgonya zabfasírtal, uborka salátával, ez az ebéd. A petrezselyem használata C-vitamin forrás, a burgonya. Most a burgonya az nem tartozik igazán a legértékesebb táplálékok közé, ezt el kell mondjam. Tulajdonképpen keményítőt tartalmaz, és némi viszonylag értékesebb fehérjét, de elég keveset. Ezért a burgonya, mint köret adását általában leszűkítjük. Itt azért lesz majd több helyen is előfordul a krumpli, mint Magyarországon bevett szokás, de hadd jelezzem, hogy akár a köles, tehát a duzzasztott főtt köles, a barna rizs, a kuszkusz vagy a bulgur, tehát a tönköly, illetve tehát az előpirított különböző tönköly alapú termékek, illetve egyéb köretek, hajdina és az amarant is ide tartozik. Tehát azt hiszem, hogy sok múlik azon, hogy milyen köretet választunk, és szeretném megkockáztatni, egyáltalán nem biztos, hogy mindig kell köret. Tehát zöldségköretre gondolok például, tehát szénhidrát alapú köretre egyáltalán nem biztos, hogy szükségünk van. Ha valaki kipróbálja, hogy nem fogyaszt krumplit és rizst és tésztát, nem fog vele más történni, mint az, hogy jobban érzi magát. Sőt, ugye most van ez a kenyér ellenes láz, amit a paleolit világ sarkal, és meg kell mondjam őszintén, hogy mindenben van valami jó. Én nem bánom a paleolitban szereplő kenyér ellenességet, mert személyes meggyőződésem, hogy túl sok kenyeret fogyasztunk. Túl sok kenyeret eszünk. Ugye ehelyett fölváltani a hajdina csírára, a csíráztatott hajdinára, nem tudom, ki evett már ilyet nyers táborokban előszeretette, adják, kedves barátaink, csíráztatott gabonák fogyasztásával, vagy párolt köretek. Gondolok itt arra, hogy kukorica, tehát szemes, illetve zöld borsó, zöld bab köretként való alkalmazása, mexikói zöldségköret adásával. Tehát a krumplit, a rizst, a szénhidrátokat némileg csökkent, vagy korábban már mondtam, ülőmunka miatt. Ez előnyösebb. Van, aki például búzát főz. A régi világban a reformtáplálkozás hívei búzát főztek. Hány óráig kell főzni a búzát? Elég sok ideig. Én úgy tudom, hogy 3 óráig, 2-3 óráig az egész szemes búzát. Aztán, amikor bejött a kukta fazék, akkor ez már csökkent, és kollégáim már azt is oktatták, hogy nem kell 3 órán keresztül ott állni a fazék mellett, hanem egy 30-40 perces főzés után dunsztolni kell a búzát éjszakára, és reggelre kipereg, teljesen pergő lesz, teljesen puha lesz. Tehát az idő és a hő maga megoldja ezt a kérdést. Nekünk nem kell ott lenni a fazék mellett folyamatosan, tehát vannak ilyen viszonylag eszesebb megoldások. Uborkasaláta. A salátákhoz lehet egyféle, ugye káposztasaláta, uborkasaláta, és lehet 2-3 féle zöldséget ajánlani. Azért az uborkasalátát én ajánlom, nem nyomkodjuk ki az uborkával a levet, azt kell mondjam. Lehet, hogy valaki úgy érzi és úgy tudja, hogy az epebetegség egyik ellenszere az, hogyha az uborkából jó alaposan kinyomkodjuk a levét, szeretném jelezni, hogy a létező összes értékes anyag az uborka levében van, mert mi más helyen lenne. Ugye, ami marad a termékben, hogyha kinyomom, lesózom, és kinyomom az uborka levét, akkor a rost marad benne, szinte semmi más, és nem klorofil. Alapvetően az uborka levében van olyan mértékben a fitokemikál, nyers uborka levében, és hadd tegyem hozzá U-vitamin. Az U-vitamin egy olyan vitamin, amiből nagyon keveset fogyasztanak az emberek, mert kevés a nyers táplálkozás. A nyers uborka akkor okoz problémát, ha valaki zsíros, húsos, sajtos étrend mellett nyers uborkát eszik, amikor az epe már tönkremenetel szélén van. De amikor valaki nyers élelmiszereket gyakran eszik, az epe ezt meg tudja szokni. Ráadásul, ha az emberek teljes sajtos, húsos reggelit fogyasztanak, felvágottast, tehát nincs a reggeli epe ürülés. Emlékeznek, amikor mondtam a reggeli epe ürülítést, tisztítást? Hát amikor az epe reggel szépen ürül, akkor napközbeni uborkafogyasztás nem okoz bajt. De hogyha az emberek nem isznak elég folyadékot, nincs epe tisztulás reggel, akkor délben egy intenzív nyers hatására az epe begörcsölhet. De aki megszokja a rostos táplálkozást, úgy nevezik ezt, hogy kolecisztokinin. Ismerjük? Kolecisztokinin termelés. Az a rostok hatására az epe ürülést megindítja, és egy fantasztikus jó epe hasnyálmirigy munka indul el a rendszeres hozzászokás. Nyers, rostos ételekhez való hozzászokás hatására. Amikor, ha szabad egy példát mondanom még egyszer, kubai narancs. Az egyetemi tananyagban volt a történet, hogy Magyarországon alapvetően magyaros, tehát pörköltes, rosthiányos táplálkozás volt. A 80-as években bejött a kubai narancs. Általában ez év végén volt. Én talán már nem emlékszem az ilyesmire, vagy még nem emlékszem, de alapvetően szüleim, illetve mások idősebbek emlékeznek, valami azért rémlik az emberben, hogy voltak karácsony idején ilyen narancslázak Magyarországon is. Az emberek fölvásárolták hazánkban a kubai narancsot, nem volt túl drága, meg kuriózum volt. És falták abban az időben, év végén. És sok volt a béllezáródás. Sok volt a kórházi eset, műtét, pedig nem tartjuk a kubai narancsot egészségtelen élelmiszernek. Mi történhetett az emberek szervezetében? Ez a mértéktelenség. A rost hiányhoz szokott renyhe bélműködés hirtelen egy jelentős mennyiségű rostot kapott, de nem ittak az emberek hozzá vizet, és a kubai narancs rostjai is olyan pektin rostok, amelyek intenzív vízfelvétellel dolgoznak, mint a zab tehely is, és így egy dugó, egy béldugó képződött, és a rostos kubai narancs elzárta a beleket, és így főként idősebb emberek mentek hát ilyen típusú műtétre. Igen. Igen? Sajnálom. Vajon mit tehetett ő akkor? Narancsot? Ó, köszönöm szépen. Tehát a narancsnál figyelni kell különösen az ilyen típusú, tehát a bőséges folyadékfogyasztásra, és tehát a narancsfogyasztás. Bár azt hinni az ember, hogy nem történik ilyesmi, mert egy lédús termékről van szó. Tehát figyeljünk, mert ez ténylegesen okozhat ilyet. Nyilván, aki megszokta az ilyen típusú élelmiszerek fogyasztását, ott a vízfogyasztás is jelen szokott lenni. Görög saláta tofuval, van, aki ugye feta sajtal, általában már inkább tofuval képzeljük el, és sok-sok zöldség. A görög saláta egy színes, változatos, azt hiszem nem kell róla sokat beszélni, hagymával, paradicsommal, paprikával, uborkával készült klorofilban, növényi színanyagokban gazdag élelmiszer. Almás zabgófi, erről beszéltem már harmadik nap reggelire, ugye, hogy almát tudnunk szólunk egy zabpehelylisztes, tönkölylisztes tésztához. Hogy lehet-e fehérlisztet használni, általában durum fehérlisztel vagy tönkölyfehérlisztel lehet dolgozni. Nyilván én sem teszek 100%-ban teljes őrlési lisztet mindenhez, hanem esetenként egy 80-20-as arányban keverem, de nem használunk sima lisztet, általánosan durum fehérlisztel, esetleg, illetve tönköly fehérlisztel dolgozunk, de még egyszer mondom, a fehérliszt, mint olyan, inkább csak adalékanyagként van jelen az élelmiszerben, sem mint alapanyagként. Cukor, hát nyilván a cukor helyett itt méz, illetve én cukor néven szinte mindig fruktózt értek, tehát gyümölcs cukrot. Újabban megjelent a stévia is, van már nyírfacukor, tápiókaszirup, agavészirup és egyebek vannak már forgalomban, illetve ha szabad beszámolnom egy új fejlesztésről, időnként szakmai általomként tennék egy ilyen kis kitérőt, a biocsicsóka inulindús sűrítményt sikerült bontani olyan módon, egy természetes módszerrel, hogy egészen sötét színű, a méznél édesebb szirup állt elő. Ennek a próba gyártása indult el, úgyhogy hitem szerint csicsóka szirup gyártásába lehet fogni, nyilván óvatosan. Ez fruktóz szirup, tehát nincs benne normál cukor, répacukor, ez inulint és fruktóz tartalmazó, méznél édesebb, és enyhén karamelles, savanykás, kávére emlékeztető szirup. Ha majd lesz kedvük és kipróbálják, fogok ebből küldeni Mihályt, a gyártás megindul. A nagy előnye az, hogy még hőkezelni sem kell, ahogy a mézet sem kell, mert öntartós lesz. Ugye az inulindus sűrítményt sajnos hőkezelnünk kell, mert könnyen penészedik, de a szirupot majd nem kell. És édesítéshez még cukorbetegek számára is mértéktartóan korlátok között használható lesz. Úgy hiszem, hogy egy viszonylag komoly fejlesztés sikerült a nyár közepe vége felé. Erről majd lesz értesítés és szó, ha valakit érdekelni fog. Almás zabgófri, nyilván gyümölcsel, karob krémmel, hát kakaó helyett ugye karob krémet használunk, ez pedig karobban és zabpehelyliszttel egy esetleg valamilyen dióférét darálhatunk hozzá, tehát valami fajta krémet készítve fantasztikus jó ízt lehet kihozni. Kedves barátaim, szoktak kísérletezni csokoládé utánzattal, karobszósszal, itt esetleg egy néhány szem datója hozzá turmixolása a karobszószhoz, egészen közeli ízt képes hát modellezni, adni. Nyilván csokoládé ízt nem tudunk létrehozni, és talán nem is biztos, hogy ez szükséges, de aki esetleg gyermekei számára szeretne kedvet csinálni, ifjak számára a reformhoz, azok számára néhány szem datójából úgynevezett datója lekvárt készítünk, és ezt a datója lekvárt, ezt használjuk alapul a karob szószhoz, és így egy viszonylag csokoládéra már jobban emlékeztető karamelles íz lehet hát elérni, de mondom, erre vannak más receptek is, például pörkölt vagy sütött dióval, amit összedarálunk, tehát különböző receptúrák vannak erre nézve. Paprikás krumpli szójavirislivel, barna kenyér, vegyes saláta, ez magáért beszél. Tehát itt a szóját használjuk, szójaizolátumból készül a szójavirisli, tehát nem veszélyes. Magam is jártam ilyen üzemben, hiszen nagyon furcsán néz ki, hogy ugyanolyan szinte, mint a hús virsli, a szójavirisli. Hogy minek köszönheti ezt az érdekes állagát és ízét, kiderült, hogy a ceyloni rizs liszt, a titok, ezt nem mondják el senkinek, mert ez technológiai titok, a ceyloni rizs liszt és a piros paprika, illetve a szója izolátum és egy speciális gépberendezés révén áll elő ez a hús virslire kísérteteljesen hasonlító szója termék, amit műbélbe töltve így hőkezelnek, és így kerül forgalomban. Nem tartjuk igazán rossznak, hasznos fehérje forrás, de nyilván ezt sem fogyasztjuk minden nap. Teljes ürlésű kenyér, vegyes saláta. Vegyes saláta, ez mind már egyéni kérdés. Ajánlom figyelmükbe a pritamin, illetve kápia paprikát. Tehát amikor paprikáról beszélünk főszabályként, alapvetően nem, vagy nem csak zöld paprikáról beszélünk, ami mellesleg sárga színű, hanem piros, vörös, egészen sötét színű paprikát kedvelünk, mivel ezek hatása szívre, keringésre, bélműködésre 5-6-8-szor erősebbek, mint a zöld paprikái. Tehát a színes, piros zöldségféléket kedveljük, emellett a klorofil, tehát az uborka és a pritamin együttes adása elképesztően jó hatású. Voltam egy szívklubban, ahol készítettek egy nyers turmixot, alig lehetett kirobbantani a edényből, egy elég szűk szájú edénybe helyezték bele, mert amikor készült, akkor még egészen híg volt, majd kicsit besűrűsödött az álláskor. Ebben volt nyers turmixolt cékla, volt piros paprika is, ugye ne felejtsük, a piros paprikát nem csípős, hanem csemege paprikáról van szó, elképesztő jó a szívre, a bélműködésre. És emellett pedig volt pritamin turmix benne, félelmetes, pritamin turmix, mint egy kvázi piros arany, csak szó mentese, és piros színű egyéb növények, gyümölcsök, inkább azt mondom zöldségfélék, sárgarépa volt még benne. Tehát cékla, sárgarépa, pritamin volt benne, kápia paprika talán, és piros paprika. Ebből egy egészen mély, sötét, piros-vörös színű turmix állt elő, amiből néhány kortyot megiszik az ember, egészen szépen átmossa a keringési rendszert, megkockáztatnám az ilyen típusú turmixokkal, vissza lehet fordítani a kezdődő koszorú ér és aorta problémákat. Az a kérdés, hogy ki veszi a fáradtságot, hogy ilyen típusú dolgokkal foglalkozzon otthon, ehelyett inkább az élelmiszeripar kész leveket, ugye? Úgy nevezzük tükrösre szűrt leveket ad az embereknek, meg hadd ne mondjam még milyen úgynevezett soft drinkeket, vagyis hogy üdítő italokat, amelyek viszont aterogén, tehát érkárosító hatásra rendelkeznek. Megyek tovább. Nem. Nem, ez úgy erjed, ahogy kell, tehát ezekből pont az a probléma. Fagyasztani viszont lehet, tehát fagyaszthatók. Általánosan valami kis edényzetben, adott esetben tetrapak csomagban, tehát le lehet fagyasztani, lehet vásárolni kis tetrapak szívószálas üdítőket, és ezeket megskalpoljuk, úgymond, és ebben letöltve, egymás mellé téve, fagyasztóba maximum 5-10%-ot veszít az értékéből 365 nap alatt, tehát lényegében éves szinten is egy nagyon komoly antocián és színanyag és vitamin C-vitamin forrás. Mexikai köret pirítóssal, egyszerű vacsora. Szeretném ezzel jelezni, hogy a vacsoráink általában szűkre szabottak. Fejben erre érdemes készülni, már délutántól kezdve. Reisinger János szokta mondani, hogy este mindig választás elé kerülünk. Hogy vagy egy jó vacsora, vagy egy jó alvás. A kettő együtt nem megy, mert a bőséges vacsora tönkreteheti az éjfél előtti REM fázist. Ugye az éjfél előtti mély alvási fázis kulcsfontosságú az ember agyi, idegi kipihentsége szempontjából. Hajnali 2-3 órától kezdve a mélyalvási fázisok más minőségűek, mint az éjfél előtti, éjfél körüli időben. Az esti evéssel az éjfél előtti, úgynevezett este 9-10 órától hajnali 2 óráig terjedő éjfél körüli mélyalvási fázisok minőségét rontjuk, amivel másnapi, harmadnapi dekoncentráltság hoz fog vezetni. Ez okozza később a problémákat. Ez inkább korábban fekszik az ember, ha tud, és a vacsorát vagy csökkenti, vagy kihagyja, vagy pedig baj lehet, hogyha ennek az ellenkezőjét teszi. Hát izgalmas az új könyv, ami megjelent, ismerik a harcosok eledele, vagy harcosok étrendje névre hallgat, valaki rákeres az interneten, de egyébként ezt most nem biztos, hogy primer elsődleges módon javasolni fogom, hogy erre keressünk rá, hogy kedvet csináljak valakinek ehhez a könyvhöz. Ugyanis a harcosok étrendje új divat, ami már bestseller lesz hamarosan, minden jel szerint, vagy már az, azt jelzi ez a könyv, hogy egy nap egyszer együnk, ez pedig mikor? Hát sohasem akkor, amikor a szakma előírná, hanem este, éjszaka. Mert a harcosok a régi világban csak este, éjszaka ettek, egyszer egy nap, és nappal harcoltak, bivajerősek voltak. Ezt igazolja a könyv empirikus, tapasztalati úton, és jelzi egyébként, hogy semmi köze nincs a szaktudományokhoz. Csak empirikus, tehát gyakorlatias megközelítésben taglalja. Csak azért mondom, mert biztos rá fognak találni erre a könyvre előbb vagy utóbb. Én magam is tervezek, éppen holnap után a testnevelési egyetemen lesz egy kezdő nyitó előadás a harcosok étrendjétől, a paleolit táplálkozási címmel. Fel lesz véve egyébként, tehát ha valakit érdekelni fog, akkor szívesen segítünk az MP3 vagy a hanganyag eljuttatásában, hogy mit is lehet erről tudni. Egyébként, ha valaki egy nap csak egyszer eszik, és este, még azt is megkockáztatnám, hogy nem biztos, hogy megüli a gyomrát a vacsora, hogyha az nem túl nehéz, mert aki nem eszik egész nap, hanem csak este, annak a gyomra körülbelül a kétszeres sebességgel dolgozik. Érdekes dolog. Ha valaki már nyilván dolgozott kertben, telken, voltunk már így, reggel kimentünk a telekre, a kertbe, egész nap dolgoztunk, nem igazán kívántunk enni, csak inni. Tehát reggeliztünk, majd hazamentünk, és bevacsoráztunk, vagy vacsoráztunk, és nem éreztük annyira, hogy rosszul vagyunk éjszaka. Mert ha vártunk a vacsora után még körülbelül 120-180 percet, akkor a gyomor maximálisan kiürült. Nyilván nem egy körömpörköltre gondolok vacsorára, de azt hiszem, hogy ez egyik magyarázata lehet a harcosok étrendjének, de nem kívánom ezt továbbiakban taglalni, csak jelzem, hogy azért a tapasztalat azért ott van. Mi nem javasoljuk az esti evést, mert Magyarországon a harcosok étrendje nem tipikusan elterjeszthető, amennyiben Magyarországon az emberek harcolnak, az igaz, a stresszel, de nem igazán fizikai tempó, nem fizikai tevékenységben fejeződik ez ki. Megyek tovább, és kicsit gyorsítok, mert az időnk az telik, és inkább alapelvi szinten jelzem, tehát mogyorókrém, házi mogyorókrém, lehet diókrémet is, elő fog kerülni a diókrém is itt a listán. Egyszerű a kérdés, mogyoró, méz és víz. Általában fél marékkal dolgozunk, vagy egy marékkal, ha többen is eszik. Ehhez viszont egy jobb turmixgép kell, hogy ez egészen krémes legyen, és nem kell hozzá igazán sok méz. A túl sok méz nehézzé teszi a mogyoró emésztését, nem igazán tesz jót. Én megkockáztatnám, hogy hát inkább mazsolát. Egy kedves barátom, akit hát időnként már-már szélsőségesnek tartottunk, hús darálón darált mazsolát. Hát izgalmas volt, kedves Balázs kollégám, sajnos autóbalesetben életét vesztette néhány évvel ezelőtt. Húsdalálon ő mindig arról volt híres, hogy olyan furcsa dolgokat csinált, ami számunkra is újdonság volt, tehát dörzsöltük a tenyerünket, amikor mentünk egy életmódtáborba, és ő is ott volt. Mit fogunk most hallani Balázstól? Húsdalálon darált, kérem szépen, mazsolát. Ebből mi lesz? Ebből egy, hát elég komoly mosogatás máskülönben, de mazsolapép. És ezt a mazsolapépet, ezt hát nem egyszerű, mert a romlékony, de hogyha kicsit beszárad a teteje, akkor nem is romlik igazán. Ezt használta édesítésre, a mazsolapépet. Bár van benne jócskám szőlőcukor, de igen egészséges pektinek és rostok voltak benne, és ezzel a mazsolakrémmel édesített. Például ilyen típusú ételeket lehet csinálni, mazsolakrémet, de lehet egész mazsolát beleturmixolva, vagy esetleg egy kis gyümölcscukorral. Ezt szoktuk ajánlani, és ez teljes őrlésű kenyérre, vagy pirítósra kenve, gyümölcsel fogyasztjuk el. A gyümölcs fontos a magyarul emésztéséhez itt ebben az esetben. Rántott tofu, a bulgur, ez a bizonyos töret, tönkölyebúza töret, fejes saláta, zapkex. A fejes saláta ugye szintén U-vitaminban gazdag és klorofilban, nem könnyű, ugye a vegyszerszennyezettség kérdése azért felmerül, zapkex, könnyű, édeskés ízű, zapkekszet azért szoktunk készíteni, zappehelyliszttel, egy kevés tönkölylisztel vagy durumlisztel, valamennyi hidegen sajtolt olajjal, lehet napraforgó, lehet olívaolajjal készül, és egy kis sóval, és ezt vékonyra ugye kisodorva lényegében ezt a tésztát megsütve, a zapkekszet általában nem hagyjuk meg másnapra, mert eléggé megkeményedik, hiszen nem kovászos termékről van szó, és túl sok olajat sem használunk hozzá. Estére padlizsánkrém pirítóssal reszelt sárgarépával, tehát a karotin bevitelre hangsúlyt szoktunk helyezni. Szeretném mondani, akinek gyomor vagy felszívódási problémái vannak, ott nem rossz a sárgarépát megpárolni, vagy átpirítani egy kicsit, szójaszószon szoktuk, nem olajon pirítunk, szójaszószon valaki tud szerezni, kapható esetleg itt Miskolcon, van világos és sötét szójaszósz, általában ezt használjuk, rendkívül finom ízt ad az ételnek, mert ízfokozó, természetes ízfokozó van benne, nem ipari ízfokozó, és ilyen módon egy fél kemény sárgarépát hozunk létre, ami azt jelenti, hogy kívül már enyhén puhult, belül, hát ezt nevezik grillezetnek is egyébként a vendéglőkben, de nem grillezzük effektíve, nem történik ez meg teljesen, kívül már puha, belül még kvázi ropogós, ilyen módon sokkal több karotin fel tud szívódni. Köleskása, nyilván háromszoros vízben, illetve valamilyen növényi tejjel készült köleskására gondoltam, kókusztej szerepel itt, almával és dióval. A dió használatát javasoljuk rendszeresen, heti legalább háromszor, négyszer is, tehát ha mákot, diót, szezámmagot fogyasztunk, napraforgó magot ritkábban, vegyszerszennyezettsége miatt sajnos kevesebbet fogyasztjuk, és ilyen módon egy édes reggelit fogyasztunk el. A köles, vigyázzunk, mert tovább dúzod a gyomorban, tehát vizet vesz fel. Igen komoly dolog a köleskása emésztése, és ajánlható a korai reggeli. A korai reggeli az általában azt jelenti, hogy aki később kell, ott igazából a reggeli kihagyásra szoktam javasolni, vagy a napi kétszeri étkezést. Aki nem tud korán kelni, vagy már nyugdíjas, vagy hasonló, ott nem muszáj napi háromszor étkezés, mert ilyen típusú reggeli után nem fogunk tudni ebédelni. Tehát majdnem biztos, hogy ha 7-8 óra, vagy akár 8-9 órai reggeli után, hogy délben nem valószínűleg éhesek leszünk, a megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, az meg fog duzzadni, dagadni a gyomorban, és beállítja a vércukor szintet. Itt már ez a kérdés föl fog vetődni. Tehát felkelés után ugye folyadékot fogyasztunk, várunk egy 45-50 percet, utána jön a reggeli. Tehát meglátjuk majd, hogy az egészséges reggelizés az elég korai kelést is jelent viszonylag, mármint azt jelenti, hogy nem úgy ébredünk, hogy rögtön csak eszünk és indulunk. Máskülönben, aki hirtelen felkelés után egy 15-20 percen belül reggelizik, annak a melatonin lebontás az avart szenved. Ez talán már, nem tudom, itt szerepelte előadásban Szolleitner Károlytól, hogy a hirtelen reggeli fogyasztás nem egészséges. A régiek hogy reggeliztek? Tehát fölkeltek, megetették az állatokat, és elvégezték azokat a szükséges kinti munkákat, amiket el kellett végezni, és utána, én úgy tudom, hogy az állatokat etették meg először, és utána ettek ők. Tehát azt hiszem, hogy eltelt egy kis idő, mire ők hozzájutottak a reggelihez ráadásul. A reggeli friss levegőn végzett kis mozgás hatására a melatonin lebomlott és átalakult szerotoninná. Ez a boldogsághormon mechanizmus kulcsa. A reggeli friss levegőn, napfényen végzett könnyű munka. Ma már tornának hívják, reggeli tornának hívják, és a régiek azt hiszem, hogy ezért voltak, vagy lehettek boldogabbak, mint a mai emberek, mert ma az emberek órára ébrednek, nem a tyúkokkal ébrednek, hanem órára ébrednek, ugye ott az első hatás annak folyamán a stressz, már zavart szemed a hormonrendszer, ugye a stressz hormon adrenalin beindul az óracsörgés hatására, és a negatív gondolatok a munka kapcsán hatására, és rögtön az ember bekap valamit, nem iszik eleget, stb. Egy komoly stresszt jelent a délelőtt, ezáltal a melatonin ott marad. Nem alakul át szerotoninná. És ez egy fontos dolog, hogy a melatonin, szerotonin, tehát a boldogsághormon átalakulás, ez egy nagyon gördülékeny folyamat a testben, reggeli napfény, szembe jutó napfény serkenti ezt a folyamatot. Ha valaki 10 percre, ha szán az emberrel 10 percet reggel, hogy valami módon a nyitott ablaknál, vagy erkélyen, vagy teraszon egy könnyű tornát végez. Ennek nagyon komoly hormonális jelentősége van. Még egyszer mondom, a melatonin-szerotonin rendszerben, ha melatonin nem bomlik le, álmosság, dekoncentráltság, fáradékonyság jelenik meg, hiszen a szervezet délelőtt éjszakai fázisban működik még tovább egy pár óráig. Az egész rendszer zavart szenved, és csak délután folyamára alakul ki az igazi szerotonin csúcs, vagyis eltolódunk egy picit, és ez nem egészséges dolog. Visszatérve a kiadott anyagra, rakott burgonya, gabonakolbásszal, vegitejszínnel. A vegitejszínt ugyan napraforgó magból jeleztem, és imént mondtam, hogy ez nem annyira a vegyszer miatt, inkább mandulából, hát nem merem mondani, hogy kesútejszín, mert elég költséges, mandulából, fehér mandulából készített tejszín, de ahogy mondtam korábban, zabból, kölesből, zabköles tejszín lehet készíteni. Sőt, voltam nemrég egy növényi majonéz kurzuson, egy főzőkörön, ahol a kukoricából, a legkülönbözőbb gabonákból, zöldségfélékből elképesztő finomságú növényi tejszínek, helyesebben majonézek készültek, nyilván pár csepp citrommal, tehát volt ennek technikája és sémája. Egy elképesztő érdekes dolog volt. Ezek a majonézek mondjuk nem rásüthetők az ételre, hanem inkább nyersen fogyaszthatók. Itt inkább olyan gondolok, amit rásütünk az ételre magára. Egy rakott krumplira például. A rakott burgonyát üzletben vásárolható gabonakolbásztal készítjük el, hagymakarikákat tehetünk közé, ami belesül, rendkívül finom ízt ad neki. Estére pirítós szójapárizsi vagy búzahús, inkább a szójapárizsi talán jobban javasolható, a búzahús gluténje. Bár nem annyira szerencsés, hagymával, paprikával, tormával ajánlható, esetleg fokhagymával. Kukoricakása, valamilyen diófélével, nem muszáj napraforgalmak, ahogy mondtam, dió vagy mák. Van, aki mákos süteményt szokott sütni, és ezeket a süteményeket reggelire fogyasztják el, valamilyen dresszinggel. Ez a dresszing, ahogy mondtam, lehet egy bármilyen krém, egy datojalekvár, egy fügekrém, stb. És ilyen módon elfogyasztható. Rakott karfiol szójával, vagy dióval és saláta. Különböző rakott ételeket szoktunk zöldségekből készíteni. Nagyon jó lehetőség a vegetáriánus konyhában a rakott ételek készítése. És gyümölcs saláta estére nem mindenki ajánlja, de a gyümölcs beleférhet egy viszonylag korábbi vacsorába. Ha későn fogyasztjuk, esetleg savasíthat éjszakára. De a gyümölcs saláta van, akinek abszolút működik az alma estére. Van, akinek nem működik az alma, vagy az alma kenyérrel nem működik. Tehát itt nem tudok egyértelmű sémát mondani, hanem azt tudom mondani, hogy próba szerencse. Én nekem például tökéletesen működik az alma és a kenyér alapos rágással és néhány szemdióval. Elképesztő jó és egyszerű kis vacsora. Nyilván időnként az embernek igénye az, hogy egy kicsit valami feltáralt ételt fogyasszon, de egyszerű esetekben így járok el én magam is. Gesztenye és hajdinakása, a hajdina ízét el lehet venni gesztenye adásával, gesztenye massza, gesztenye püré adásával, gyümölcsel. Ugye a hajdina hasonlóan készül, mint a köles. Rántott cukinit készítünk, sütőben sütjük, tehát nem nyílt lángon. Vagy tök, rántott tök, kaporszósz főtt burgonyával is adható. A kaporszósz az igazából egy egyszerű besamelles mártáshoz adott friss összevágott kapor. A besamel pedig itt értelemszerűen inkább növényi tejből, tejporból, valamilyen alternatív liszttel, amarant, zabfehérliszt, köles liszttel készül, tehát nem az a vakíton fehér besamelről van szó. Köles pástéton, pirítóssal, idahagymával, uborkával, tehát látható, hogy itt hogy variáljuk az ételeket, nem bonyolultak ezek. A főtt kölesből sós, fűszeres pástétomot készítünk, kevés olajjal, illetve ugye hagymafelét is lehet belevágni, és egy kis tört burgonyával ilyen módon járunk el. A kókusz olajat is szoktuk használni, mert hűtőszekrényben megszilárdulva a pástétomot kenhetővé teszi, míg a hidegen sajtolt olaj hatására szétesik a pástétom, ugye is nem kenhető annyira. Míg egy kevés kókusz olajadásával nagyon kellemes, jó tehet ízek hozhatóak létre. A kuszkusz egy jó reggeli, egy kicsit a császármorzsához hasonlítanám, másfélszeres édes növényi tejben főzzük, és lekvárral, gyümölcsel adjuk. Barna rizs, padlizsán ragú, vegyes saláta. A padlizsán ragú ugye a ragú készítés módszere szerint, úgy tudom, paradicsommal, paprikával, illetve padlizsánnal egy kvázi zakuszkához hasonló receptúra alapján, már inkább a zakuszkát most nem említem, az újabb, ugye van ez a bizonyos tragikusnak, majdnem tragédiával végződő botulizmus, amit egy házi készítésű zakuszka idézett elő, de nem a zakuszka hibás, gyorsan hozzáteszem, ugye a Clostridium botulinum az kolbászmérgezést okozó ágens alapvetően állati termékekből származik, tehát zoonózis állati termékek által átadott fertőzés, majdnem biztos vagyok, hogy ételmérgezés, nem fertőzés, majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy az illető helyen kereszt fertőzés jött létre, vagyis az illető kedves asszony, aki készítette, vélhetően nem mosott kezet egy tojás, vagy hús, vagy állattartás után, hogy bejött, és kereszt fertőzte a zakuszkát, ami azért problémás, mert a Clostridium, ami a talajból, állatoktól jön az emberi kézre, a Clostridium nem pusztul el 100 fokon, hanem helyesebben ő elpusztul, de a spórája nem beszárad, spórája viszont 120 fokot igényel, és a zakuszkát nem sterilezik, hanem pasztőrözik. Ezért ételmérgezést okozott, és az ugye ez halállal járhat együtt. És ennyit erről a kérdésről, lehetően nincs vége ennek a problémának, én magam is lehet, hogy kell, hogy írjak majd erről valamilyen cikket. Tovább megyek, édes diókrém, ez hasonlóan készül, mint a mogyoró. Korábbi nap ugye itt a tofu körözött pirítós, erről talán van receptúra, sima tofuból készítünk egy piros paprikával, egy körözöttes kis olajjal egy krémet. Nokedli zablisztel, gombapörkölt saláta, viszonylag ismert receptúra, zab nokedli, ez az újdonság talán, és goffri almával. Hát egy kicsit szénhidrátből lett ez a 9. nap, de nem baj, sportolók számára írjuk inkább elő. Nyilván a goffri almából van, aki az almát, van, aki a goffrit fogja megszívlelni. 10. nap, kukoricakrém. Itt elővesszük már a karotin tartalmú gabonákat, ugye? Volt eddig karotin? Nem sok, ugye? Tehát sárgarépa volt, de jó volna emelni a karotin források számát. Kukoricában tehát van, és ebből krémet készítünk, egy hagymás sós krémet, és ezt pirítóssal, zöldséggel. A pirítóst azért mondom minduntalan, mert elképesztő fontos, hogy ne friss kenyeret tegyünk, míg a friss barna kenyer sem igazi. És azután készítünk durumtésztát, brokkolipörköltet, nutellát, ugye ez házi magyar okrém, nyilván nem üzleti, csak így neveztük el. És innen igazából már ismétlődések vannak. Szeretném kiemelni a lencsefőzeléket, zapfasírtal, ezek komplett ételek, az élesztő pástétomot. Ez már a 11. nap. Az élesztőkrém B-vitamin tartalma éjszaka segíti a idegrendszer helyreállását. Ezért sütő élesztőből, nyilván főzéssel, sör élesztő pehelyből, nagyon magas B-vitamin és folsav tartalmú krémeket, úgy nevezzük növényi sajtkrémek, állítunk elő. Ha valakinek nincsen receptje, segítünk. Volt egy régebbi szakácskönyv, az a címe, hogy New Start konyha. Abban voltak különböző sajtkrémek, sajt nélkül. Ott használták előszeretettel a sörélesztő pejhet. Elég képesztő fontos a sörélesztő pej ideg erősítő, idegsejt, idegszövet építő jelentősége. Tehát többet kéne ebből is ennünk, használnunk. Nincs olyan nagyon jó íze egyébként, élesztő jellegű íze van. Fokhagymás tökmakrém, no hát ez például nekem nem tartozik a kedvenceim közé, elég képesztő értéke van a tökmak krémnek. Az egyik legmagasabb értékű húspótló növény tökmag, 33% fehérjével, és nyilván valamilyen salátafélével, uborkával, piros paprika, tehát piros szélű, vagy vitamin paprikával, nyers fejes káposzta levelével fogyasztjuk el. Ne felejtkezzünk el róla, hogy a hűtőszekrényben, nem azt mondom, hogy kötelező, de erősen ajánlott egy fejkáposzta elhelyezése. És ez esetben akár lehet lila vagy piros káposzta, lehet fehér édeskáposzta. Külső levelét eltávolítjuk, mert abban van a vegyszerek döntő része. Sajnos a belső levelek nem tartalmazzák a vegyszerek 90%-át. Tehát külső káposzta levél eltávolítása után a belső levelet fogyasztjuk el, mégpedig szendvics mellé, hidegtál mellé, vagy hideg étel mellé, a káposzta levél olyan mértékben véd a bélrendszert, a vastagbelet, a vékonybelet, a gyomrot az O-vitamin tartalma révén, a káposzta speciális rostanyagai révén. Tudom, hogy puffaszthat. Nem kell belőle sokat enni. A káposzta titka, hogy nem kell belőle sokat enni. A káposztából egy fél levélnyit elfogyasztjunk, elégséges a benne lévő koncentrált tápanyag, illetve úgynevezett protektív védőanyag, a bél, a tüdő és az agy védelméhez. Megyek már is tovább. Édes tejben főtt bulgur, ugye itt megint a tönköly búza törlet, banánnal, magvakkal, zöldséges barnal és tofu pörköltel, és megint előkerül a kukorica puding formában, almával. Köles felfújt, krumpli püré, zöldborsó pörökölt. A zöldborsót pörököltnek el lehet készíteni, igen komoly fehérje tartalma van, de a zöldborsó mellé néhány szem diót elfogyasztva húsértékű, vagy tej, tojás értékű fehérjét kapunk. Tehát a zöldborsó és a valamilyen dióféle rendkívül jó. Mellesleg a rizs teljesen komplettálja a zöldborsót. Nem véletlen, hogy a zöldborsós rizs, vagyis rizibizi elterjedt, ez nem véletlen, elképesztően képesek egymást kiegészíteni. Ilyen még a zöldbab és a kukorica. Szépen komplettálják egymást. Mákos tészta gyümölcsel, hát tésztafélék, inkább barna tésztákat ajánlunk, de nyilván ennek a helye és szerepe is meg lehet. Tejberizs, őszi barackkonzervvel, hát ezt odaírtam, bár cukrozott konzervek vannak a forgalomban, leszoktuk csöpögtetni, ha lehetséges, mandula tejszínnel, vagy karolbos datójakrémmel, ugye ez a műcsokoláda idézőjelben, és fokhagymás, szójahús, vagy szejtán, lehet otthon is készíteni szejtán, lehet kapni szejtánport, nem könnyű az ilyesmi gyártása. A budapesti vegán étteremben, az Éden étteremben gyakran volt szejtán ragú, elképesztő jó ízeket lehet ebből kihozni, de ezt egy héten egyszer lehet javasolni. Én azt hiszem, hogy ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, remélem sikerült, hogy úgy mondjam, gondolatot elindítani, és néhány ötletet adni a teljesség igénye nélkül, és én kívánom, hogy legyenek jó egészségben, és fantáziadús módon készítsenek otthon ételeket. Bocsássák meg nekem, hogyha nem mondtam mindent úgy, ahogy akár Stály Judit mondaná a televízióban. A pontos receptúrákat nem soroltam fel. Részben azért, mert nem szakvégzettségem. Nem vagyok szakács, sem dietetikus, ahol adagokat mérnek pontosan. Élelmiszeripari mérnökként végeztem. Ez egy kicsit új terület volt nekem is. Én élelmiszer tudományi oldalról foglalkoztam most a főzéssel. Igyekeztem beavatni kedves hallgatókat az ételek jellegébe. Köszönöm szépen a figyelmet. És ha valakinek van kedve beszélgetni, kérdezni, akkor a lezárást követően, ugye itt meg gondolom lesz egy-két hasznos, értékes emlékeztető és információ, állok rendelkezésre akár közös, akár egyéni beszélgetés kapcsán. A nyári fejlesztéseinket tehát szeretném említeni, ha valakit még érdekelne, és amit talán nem említettem még, ugye egyrészt mondtam a kis csicsóka szirupot, talán október-november magasságában meg fog jelenni, emellett pedig a cukorépa rost, amit egy kis csicsóka rosttal szakmai ártalomként keverve inulindús prebiotikus rostként kerül forgalomba. Ezek árfekvése nagyjából 800-900 forint per negyed kiló, de elképesztő értékes és minimális mennyiség kell. Belőle a cukorépa rost négyszeresére duzzad a gyomorban, bélben, tehát nagyon kevés kell belőle, ez több hetes adag egy ilyen speciális rost. Ezen felül, ha valakit érdekel, teljes fekete ribiszke lisztet is hoztam. Ebből 8-9 csomaggal tudtam hozni, de ha van igény, szívesen küldök postán. Van belőle, tehát a gyümölcslé, egy gyümölcslé üzemből átvesztjük a ribiszke törkölyt, és a ribiszke törkölyt, tehát nyers ribisz, fekete ribiszke törkölyt, amiből a cukros levet már ugye kishajtolták présgépekkel, és ezt egy elképesztő magas flavonai tartalmú anyag, a ribiszke magjával, ezt megőröltetjük, és a ribiszke magja, valaki rákeres az interneten vagy valahol, egy magas gyógyhatású termék, a ribiszke magjában az emberi bőrszövetet és a körmöket, hajat védő speciális hatóanyagok vannak, csak a ribiszke magját nem mindig rágjuk meg, stb., hogy inkább egészben nyeljük le, meg kéne őrölni, és ezek a bizonyos őrlő gépek megőrlik a ribiszke héját, magját és a maradék húsát is, ezért ez egy ilyen ribiszke törköly liszt, ebből is hoztam, ez 800 forintba kerül, 4 kg fekete ribiszke törköly, ebben C-vitamin és vas még jelentős mennyiségben marad. Műzlikhez használjuk, igen komoly növényi színanyag forrásként, csak jelzem, hogy az ilyen típusú törkölyből nyerik ki azokat a flavonoidokat, amiket aztán, hadd ne mondjam most ennyi forintért, egyébként komoly és szakmai vákumsűrítési eljárással, végül esetleg porítással forgalomba hoznak, mint flavin, hadd ne mondjam hány, és különböző flavon, max, flavonax, egyéb készítmények, mind-mind ezekből a törkölyökből dolgoznak. Hát én annyit csináltam, hogy én nem várom meg, míg ez elkészül, hanem magát a törkölyt hozzuk olyan szárított formában, hogy 5% nedvességtartalom mellett ez korlátlan ideig eláll. Ilyen módon kicsit rostos lisztek ezek, azért azt meg kell szokni, nem instant, de azt hiszem, hogy hasznosak és értékesek lehetnek ezek a jövőben. Mandula liszt is megjelenik, sőt már van is, csak nem tudtam belőle hozni, mert még engedélyezés alatt van. Tehát mandula liszt amaranttal, valakit érdekel, ez is szintén hasonló árban majd kapható lesz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.